A Biblia leírja, hogy Mózes a Horeb hegyén, az égő csipkebokorban találkozik az élő Istennel. Leveszi a saruit, tudja, hogy szent az a hely, ahol áll. És ettől kezdve Mózes nagy álma az, hogy a népét is elvezesse oda. És ez így is történik. Kiszabadítja őket Egyiptomból, az Úristen megmenti a népét. És hova mennek? Elsőre nem az ígéret földjére, hanem a Horeb hegyéhez. És az Úristen leszáll lángokban. Amit Mózes átélt, átélheti az egész nép. Minden tanárnak, tanítónak valami hasonló a küldetése. A mi életünknek is van egy titokzatos, égő csipkebokra. Amikor megsejtettük ezt a nagyszerű küldetést, embert nevelni, egy fiatalnak segíteni a lelke, a szelleme alakulásában. Mi is láttuk, éreztük az élőisten közelségét, mint Mózes. És a nagy vágyunk az, hogy másokat is, gyermekeket oda vezethessek. Senki nem adhatja azt, amilyen nincs. Ha nincs a lelkünkben ez az élő tűz, nem tudjuk a gyermekeknek átadni sem. Most az évelején egy pár mondatot arról szeretnék, pár gondolatot elmondani, átadni, hogy hogyan töltődhetek, hogyan mehetek vissza ehhez az eleven éltető tűzhöz. Hogyan tudok belőle meríteni, és hogyan tudok talán majd másokat is oda vezetni. Úgy gondolom, hogy sok módja van a töltődésnek. Az életünknek az egyik legfontosabb föltöltő korszaka a gyermekkorunk. És ez egy életen át hatalmas forrás. Kisgyerekként az ember rengeteg szeretetet kap, ingyenesen, szüleitől, nagyszüleitől, rengeteg áldás, rengeteg jó árad felé, nem kell megszolgálni, bőségesen. A gyermekkorunk jó esetben olyan, mint egy kicsi paradicsomkert, ahonnan egy életen át meríthetünk. Kisgyerekként nagyon szerettem beszaladni a konyhába, édesanyám általában ott volt, ha meglátott, nagyon megörült, és mindig azt mondta, örülök, hogy élsz. Akkor én már általában szaladtam is tovább, ezért mentem be, hogy ezt halljam újra. Ez sugározta édesanyám egész életével. A gyermekkor egy nagy föltöltő időszak. Persze a gyermekkorban nem csak kincsek vannak. Vannak benne sebek is, tökéletlenségek. De nem az a dolgunk, hogy ítélkezzünk bárki fölött, családunk, szüleink, nagyszüleink fölött. A dolgunk az, hogy amit kaptunk, abból a jót kiválasszuk és építsünk rá. És a gyermeket is erre kellene megtanítani. Nem az a dolga, hogy a szülei, nagyszülei, tanárai, akárki fölött ítélkezzen, keseregjen. Az a dolga, hogy ami jó, azt kiválassza és arra építsen. Építsen egy életet. Olvastam egy olasz fiatal lányról, akinek nagyon hamar haltak meg a szülei, másodszor az édesapa, aki képkeretező volt, és rengeteg képkeretet hagyott rá. És a lány nem tudta, mit csináljon ezekkel, végül különleges gondolata támadt, tükröket vett, és bekeretezte őket. Elvitte bolhapiacra, óriási siker volt, mert egy különleges mondatot ráírt a tükrökre. A mondat így hangzott, Isten adott neked egy arcot, de mosolyognod neked kell vele. És kisbetűkkel aláírva néha ellenőrizd. Isten adott neked egy arcot, egy életet. De jót előhozni belőle neked kell. Mennyire jó lenne a gyermekeket is segíteni, hogy ebből a forrásból merítsenek, a szüleikből, nagyszüleikből. Néha birmálkozó fiatalokat kérdezzük erről, hogy ki volt a nagymama, vagy ki a nagymamád. Tudod-e a lánykori nevét? Az, hogy hol született? Hány testvére volt? Mit dolgozott? Hol élt? Mik voltak az álmai? Legtöbb gyerek alig tud elmondani valamit. Döbbenetes. Szinte soha komolyan szülővel, nagyszülővel, vagy hát nagyon-nagyon ritkán beszélgetnek. És megkérjük őket, hogy kicsit írjanak. Nagymamához elmentem, meglátogattam, kikérdeztem. Ezt mesélte. És kérjük, hogy adjanak egy életre szóló tanácsot is a birmálkozó unokájuknak. Első forrás a gyermekkor. Egy második, azok a tiszta, gyönyörű ajándékok, források, amelyek a Teremtő kezéből olyan közvetlenül származnak. Ilyen maga a természet. Néha elég leülni egy gyönyörű domboldalra nézni, a felhőket, a fákat. Az ember szinte kézzel tapinthatóan érzi a Teremtő szépségét, jelenlétét. Mennyire hiányzik ez is nagyon sok gyerek életéből. A csend, az ámulat, az eleven kapcsolat a természettel. Ilyen éltető forrás a Biblia, ami nem betű, hanem lélek és élet. Nem csak gondolatok vannak benne, nem csak intellektuálisan kellene hozzá közeledni. A sorok között ott van az élő Isten ereje és tüze, táplál. Mark Twain mondta azt, hogy a Bibliában soha nem az zavart, amit nem értek, hanem mindig az zavart, amit értek, és amit néha nem tudok megtenni. Nem annyira azzal kell foglalkozni, meg a gyermeknek, fiatalnak sem, aki kezébe veszi az Isten könyvét, nem azzal, amit nem ért, azzal, amit ért a Biblia szívével, az élő Istennel, ő rá kellene figyelni. Hatalmas élmény egy gyermeknek, ha kezébe adjuk a Bibliát, s órákon át olvassa. Az emberiség leghatalmasabb remek művével, a Teremtő Isten egészen különleges, föntről jövő ajándékával találkozik a könyvek könyvével. Ennél nagyobb könyv nincs. Nagyobb remeknő nincs. Óriási élmény egy gyermeknek, ha fiatalon találkozik ezzel az egészen különleges tűzzel, ami ott van a Biblia sorai között. A szentségek, ilyen kristálytiszta források. Nemrég éltem át egy 14 éves gyerek első áldozását, aki valami miatt elmaradt, de egyébként mindig is hittanos volt, minisztráns volt, 14 évesen lett végül első áldozó. Gyónása után, ahogy kilépett a kis gyóntató szobából, pont ott állt a keresztmamája, odarohant, átölelte. Soha eddig ilyet nem csinált, egészen különleges hangulatba jutott. Áldozás után pedig azt mondta, hogy atya, teljesen más emberré lettem, egészen másként érzek, szinte röpülök. Egy 14 éves fiú merít a tiszta forrásból. Menjünk mi is gyakran a tiszta forrásokhoz, és vigyük oda a ránk bízott fiatalokat. Aztán egy harmadik dolog az igazság. Az igazsággal való találkozás. Jézus azt mondja, az igazság szabaddá tesz titeket. Az igazság nem más, mint a valóság. A világ mindenségbe beleültetett gyönyörű isteni harmónia és rend. Ha egy fiatal ezt megsejti, ezt a gyönyörű isteni szimfóniát, és rájön, hogy ebbe kellene belesimulnom, ez szerint kellene élnem, akkor felszabadul, az élete szárnyalni kezd. Ha egy fiatal azt gondolja, hogy az életének igazából nagy értelme nincs, nem tudjuk, hogy a világ honnan van, nem is kell ezzel foglalkozni, fölösleges kérdés. Halál után nem jön semmi, ne törődjünk vele. Az alapkérdéseket, a legfontosabbakat eleve nullázzuk. Az emberi élet olyan, mint egy abszurd házépítés. Fölépítünk álmokat, emberi kapcsolatokat, emlékeket, gyűjtünk kincseket a szívünkben, csak azért, hogy majd az életünk végén az egész menjen a süllyesztőbe, a semmibe. Egy nagy, abszurd házépítés. Fölépítjük, hogy majd lerombolják. Ha egy gyermek ezt gondolja, hogy a semmiből a semmibe tart az élete, a lelkében egy nagyon fájdalmas üresség lesz. Akkor nem lesz csillogó a szeme, nem fog lelkesen nekivágni az életnek. Azt látja, hogy alapvetően értelmetlen. Ha így gondolkozik egy gyermek, akkor eltűnik az életéből, de egy felnőtt életéből ugyanúgy az igazi erkölcs. Megmarad helyette, ami általában a mai embereknek a kis maradék tudása az erkölcsről, erkölcsel kapcsolatos érzések. Olyasfajta dolog, hogy az erkölcs evolúciós, túlélési melléktermék. Az emberi csorda így tudott túlélni, ha nem mindenkit öltünk meg a környékbe, egy-kettőt életbe hagytunk. Valahogyan így született a néhány kis humanitárius alapelv, ami ott van az emberek lelke mélyén. Túlélési stratégia. Szelekció folytán ez maradt meg. De lehet, hogy 1000 év múlva más segíti majd az emberiség túlélését. Lehet, hogy egy bankigazgatót egy kicsit más segít, mint egy harcost az erdőben. Vagy mások azt mondják, az erkölcs nem más, mint hagyomány, szokás. Egyik társadalomban ilyen, másikban olyan. Vagy mások azt mondják, az erkölcs szubjektív, személyes döntés, ízlés. Ezek az én értékeim, ezt választom, ezen az úton megyek. Más ebben ne szóljon bele. Az igazi erkölcs azonban abszolút nem ez. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy ha valaki helytelen dolgot tesz, akkor akármilyenek az ő érzései, akármilyen a kultúrája, a társadalmi hagyománya, azt azonnal abba kell hagynia. Az objektíve rossz. Az igazi erkölcs azt jelenti, hogy létezik fölöttünk egy gyönyörű isteni harmónia. Van egy rendje a világnak, és az emberi léleknek is. Van egy objektív mérce. Egy gyönyörű isteni szimfónia. Ebben kell tiszta hanggá válnunk. A gyermek, ha azt gondolja, hogy a létének oka nincs, célja nincs, akkor nem lesz igazi erkölcse sem. Nem lesz a lelkében, az életében igazság sem. Mert az igazságról is azt fogja gondolni, hogy evolúciós melléktermék. Így fejlődött az idegrendszer. Ez élt túl, ez szelektálódott. Ez volt praktikus. De lehet, hogy 1000 év múlva más lesz praktikus, másképp alakul az agyunk, másképp működik. Objektív igazság nincs. A gyermek lelkében egy fájdalmas üresség lesz. Mennyire fontos lenne elvezetni a gyermeket az igazsághoz. Hogy tudja, hogy a világ nem magától van. Ez a gyönyörű, ámulatba ejtően szép és értelmes világ. Nem csak úgy magától van a semmiből. Ennek van elégséges oka, és van beteljesedése is. Ha elveszíti a modern ember az igazságot, a célt, akkor igen gyakran helyette ilyen kis pótlékok jönnek be. Ilyen pótlék például a szirupos pszichológia, ami azt mondja, én is oké vagyok, te is oké vagy. Gondolkodj pozitívan. Higgyél akármiben, mindegy, hogy miben hiszel, csak higgyél, legfőképpen önmagadban. Ez egy olyasfajta magatartás, mintha valaki úgy szállna föl a villamosra, hogy a táskájában van egy kis kapaszkodó. Ezt ő maga gyártotta, ez az ő hite, az ő kapaszkodója. És amikor felszállt a villamos, szépen kiveszi a táskából, megfogja. Amikor fékez a villamos, egy ilyen magunk gyártotta hit vagy kapaszkodó nem fog tudni megtartani. Csak az a kapaszkodó tart meg, ami valóban igaz, valóságos. Nem én csináltam. Óriási forrása egy gyermek életének a közösség. Én 14 évesen csöppentem egy nagyon különleges ifjúsági közösségbe Budapesten. Bátyám keresgélt olyan templomot, ami ifjúsági közösséggel, élettel is rendelkezik, és egyik szombaton elhívott a Margit körúti ferencesekhez. Gitáros mise volt, kb. 20 fiatal, nagyon lelkesen, ragyogó arccal énekeltek. És hogy jöttem előre áldozni, egyből a lelkemben a mondat megszületett, hogy nekem ide kell tartoznom. Így is lett. 50-60-an voltunk ennek a közösségnek a tagjai. Nem csak hittanra jártunk, kórházakba is jártunk, betegeket látogatni. A közösségünkből, az én generációmból 3 pap lett. 1 nővér lett. Minden iskolának is kellene erre törekedni, hogy közösség is szülessen. Barátság, táborok, kirándulások, élmények. És végül nagyon töltenek minket a jó tettek is. Ezt kevesen gondolják. Sokan azt gondolják, hogy a jó tett a segítés kifáraszt, adni kell. Egy rabbit egyszer kérdeztek, hogy mitől van a nagy különbség a Genezáreti tó és a Holtenger között. Mind a kettőt a Jordán táplálja. Ugyanaz a víz. Mire a rabbi mondta, hogy nagyon egyszerű. A Genezáreti tó befogadja a Jordán, de azonnal tovább is adja. Ezért a vize élő, kristálytiszta. A Holtenger csak magába falja. Ezért a vize halott, nincs benne élet. Ilyen az emberi lélek is. Ha egy gyerek megtanul adni, önzetlen lenni, nem magának él, nem maga körül forog, nem erről szól az élete, hogy én, az én jogaim, én elképzelésem, én élettervem, senki ne szóljon bele, nincs köze hozzá, semmi kötelezettség, senkihez nem köt, semmi. Megyek a magam kis útján, mint fekete lyuk, akkor a lelke lassanként halott lesz, nincs benne élet. Ha megtanulsz szeretni és adni, akkor lesz belőle egy valóban boldog ember. Családi életre nevelés is talán leginkább ezt indítja el a fiatalban. Azt a gondolatot, hogy szeretetre születtem, kapcsolatra, hogy ez gyönyörű, ez gazdag. Az életemnek a legfőbb célja nem valami fajta önző ön megvalósítás. Amit két ember együtt hoz létre, az minőségileg több, mint a kettőnek a mennyiségi összeadása, egy új dimenzió. Az Úristen erre teremtett, szeretetre, önátadásra. Tanév elején nyissuk ki a szívünket az ég felé. Menjünk a tiszta forrásokhoz, és próbáljunk majd a tanév során minél több fiatalt ugyanide elvezetni.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.